Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Senkit ne tévesszenek meg a naponta felröppenő rémhírek az elektromos autózás piacának összeomlásáról, vagy azok az újságcikkek és nyilatkozatok, amelyek éppen az autógyártás végnapjait sejtetik, sötét képet festve a jövőről. Minden jel szerint ugyanis, ha a fogát összeszúrítva is, de köszöni szépen, jól van az autóipar, amely hétről hétre újabbnál újabb villanyautókat és modern, környezetbarát hibrideket izzad ki magából. Mi több, akadnak olyan gyártók, amelyek képesek ebbe a fura, zavaros világban is erőltetett menetre, és olyan mértékű fejlesztési ütemet diktálnak, amelyet valóban nehéz követni. Az egyik éllovas a koreai Hyundai, amely a megnyerő külsejű, magas színvonalú és értéktartású, korszerű belső és hibrid hajtásláncú modellcsaládok tucatjai mellett az elektromobilitásban is utcahosszat vezet a szakmában. A hamarosan Magyarországon is megvásárolható két korszakos modelljük legújabb darabja a világ első teljesen elektromos meghajtású szubkompakt SUV-a, a második generációs Kona Electric és a nagyméretű crossoverének ötödik generációja a Santa Fe, amely a növelt tengelytáv miatt kényelmesebb harmadik üléssorral, valamint a kategória legtágasabb utasterével igyekszik sokkolni, egyben megnyerni a vásárlókat. Mindkét modellre úttörőként tekint a Hyundai, ugyanis olyan mértékű elektronikus asszisztenciát épített be a gyártó ezekbe, amelyek meghatározhatják a jövőben az egész méretosztály fejlesztési irányát. Ördögi Bajának, a Hyundai magyarországi kommunikációs vezetőjének könnyű dolga lesz a két vadonatúj modell bemutatásakor, ugyanis bőven van, miről beszélni a következő percekben. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is!
A Kona Electric, és most már ugye majd beszélnünk kell azért a belső égésű hibrid társakról is, az már itt van Magyarországon, és hamarosan jön majd a Santa Fe is, néhány hónap múlva lehet igazából komolyan számolni vele. Éppen ezért azt javaslom, nézzük meg ezt a Konát és a Kona Electric-et, és miért pont a Kona Electric-kel kezdődött a Hyundai-nak a fejlesztése ebben a szegmensben?
Igen, a Konának az előd modellje is nagyon sikeres volt egyébként, elég sokat láthatunk az utakon, viszont most elérkezett az új generációnak az ideje, és itt egy nagyon furcsa vagy szokatlan megoldást alkalmazott a Hyundai, hiszen az elektromos autó fejlesztéséből indult ki a formaterv. Itt le kell szögezni, hogy ez nem egy facelift vagy egy kis ráncfelvarás az előd modellhez képest, ez egy teljesen új modell, ami ugye a Hyundai-nak az elektromos autó kínálatát, a jövőbeni elektrifikációnak az útját jelöli ki, hiszen itt az volt az elsődleges szempont, hogy ez az autó az elektromos kivitelben tudjon minél hatékonyabban működni, és ennek vetették alá a hibrid és benzines hajtással szerett változatokat a dizájn szempontjából.
Ha jól tudom, más márkánál nincs ilyen megfordított fejlesztési irány, ugye?
Alapvetően azoknál a márkáknál, vagy olyan termékeknél, ahol belső égésű változat és elektromos változat is van, ott általában fordítva szokott lenni, tehát a belső égésű modellt fejlesztik le először, azt megtervezik, és utána készül abból egy elektromos akkumulátorra szerelt változat.
Itt ugye nagyon logikusabb ez a tiétek?
Itt ugye nagyon fontos az, hogy a hatékonyság szempontjából a hűtés, az akkumulátorok elhelyezése, a térkihasználás és a CV együttható miatt a lehető leghatékonyabb legyen, tehát az elektromos autó fejlesztésére tervezték ezt a formatervet, és ugye ebbe kerül bele utána egyébként a belső égésű motor, aminek nincs szüksége ugye arra, hogy mondjuk egy nagyon jó légellenállási együtthatót tudjon hozni. Egyébként itt a Kona EV esetében az egy nagyon fontos dolog, amiért mi külön szeretjük, hogy ez Csehországban készül, a csehországi gyárban, Európában készül, fejlődött, tervezett, és Európának készül tulajdonképpen. Úgyhogy egyébként a világ összes piacára innen fogják majd ellátni a Kona EV érdeklődőket, vásárlókat, de nekünk azért nagyon jó, mert nagyon hamar megérkezik, meg is érkezett. Gyakorlatilag a sajtó bemutató előtt már Magyarországon volt az első darab, ami még szintén nem volt a 17 éves történetemben, hogy előbb láttam az autót, mint ahogy a sajtónak megmutatták.
Az első generációja a Konának elképesztő siker volt. Idehaza is rengeteg autóval találkozhatunk az utakon, nagyon sok citromsárga festésű autó is fut az utakon, hiszen a taxisok nagyon tudták értékelni a takarékosságát, a tartóságát, a jó minőségét és elég nagy belterét. Ez a mostani új generációs Kona viszont még ehhez képest is nagyot dobott a minőségben, főleg a beltérben.
Igen, és ami nagyon nagy változás, ugye pont a taxisokat említetted, és náluk azért volt egy kis probléma a csomagtartónak a méretével. Ez 30%-ot nőtt, most jelen pillanatban 466 liter, és ugye 40-20-40 arányban lehet az üléseket mozgatni, lehajtani, felhajtani, és így akár 1300 literre is lehet bővíteni a csomagtér kapacitását, de a taxisok szempontjából is egyébként nagyon fontos, hogy a 466 liter az már egy jól pakolható csomagtartót jelent, és egyébként a beltér is nagyon nagyot nőtt. 15 centivel lett ugye nagyobb ez az autónak a tengelytávja. Ez
az
a tengelytáv,
jó,
az egy jó nagy méret. Igen, itt a Tucson méretosztály felé mozdult el az autó, és jóval nagyobb lett. 15 centi az nagyon sokat számít egy beltérben, és itt egyébként a nagyon keskeny üléseknek köszönhetően, ugye azok is ilyen sok-sok milliméterrel keskenyebbek gyakorlatilag, mint egy normál ülés.
Már nem az ülőlapra gondolsz, hanem a vastagságára.
A vastagságára magának az ülésnek, és ettől is ugye a hátsó lábtér sokkal nagyobb lett, úgyhogy sokkal-sokkal nagyobb az autóban a térérzet, tágasabb a belső. A váltó például a középkonzolról felkerült a kormány mögé, úgyhogy már a váltó sincsen a középkonzolban, ott is tárolóhelyek vannak, úgyhogy itt nagyon szellős,
és
nagyon
átlátható
beltér van. És
első tárolóhely is, tehát első csomagtér is.
Első csomagtér
nagyon
is
kevés
van.
Autó márka mondhat magáról, hogy vannak olyan modelljék, amelyek így épülnek.
Igen, itt nagyon figyeltek arra. Egyébként a Hyundai-oknak a térkihasználása nagyon jó volt régebben, és egy kis i10-esbe is, hogyha beülsz, akkor olyan érzeted van, mintha egy nagyobb autóban ülnél. Itt az új Kona esetében pedig ez nagyon látványos és nagyon érezhető. Én egyébként egy kb. 500 kilométeres utat a gyárba megtettem már ezzel az autóval, és hátul ültem, nem én vezettem, és nagyon-nagyon tágasan elfértem. Tehát olyan érzetem volt tényleg, mintha akkora hely lenne benne, mint egy Tucsonban mondjuk.
Hát ha már megtett 500 kilométeres távról beszélsz, akkor maradjunk a hajtásnál, meg a fogyasztásnál, mi egyébnél, aztán még a végén térjünk rá a külső dizájnra, mert igazán megéri pár mondatot szánni rá. Szóval, ha jól tudom, ugye ebben a méretosztályban azért nem sok autó büszkékedhet 490 kilométeres VLTP szerinti hatótávval, már pedig az új Kona EV erre képes, papír szerint legalábbis.
Igen, ugye két akkumulátorpakkal lehet választani, vagy vásárolni ezt az autót. Ugye van a 48,4 kWh-s kisebb akkumulátor, azzal a 377 kilométert ígéri a VLTP szerint, és a 65,4 kWh-s nagyobb akkumulátorral pedig 514 kilométert ígér. Na most én valós körülmények között utaztam ezzel az autóval, hárman ültünk, benne volt, amikor négyen, csomagokkal, teljesen vegyes használat volt, tehát országút, város és autópálya.
És nem is tankoltatok ezt?
De tankoltunk egyet, de úgy volt a hatótáv, azt tudom mondani, hogy a reálisan, tehát úgy, hogy légkondit használtunk, és az autópályán sem settenkedtünk egy teherautó mögé beállva 70-nel, hanem rendesen, tempósan mentünk, mert időre kellett mennünk, úgyhogy abszolút a 130 fölött is picivel talán haladtunk az autópályán, az országúton a megengedett sebességgel, és így olyan 400 kilométert tudott az autó.
Az ragyogó.
Igen.
Az egy ragyogó arány.
Így, hogy ennyien voltunk benne, légkondit is használtunk, és tényleg úgy vezettük, ahogy ez életszerű, így abszolút tudta ezt, és én azt gondolom, hogy ez egy jó eredmény, hogyha valóban a VLTP mérések szerint, és olyan lábbal, és csak odafigyelve, és nagyon figyelve hatékonyságra használjuk ezt az autót, akkor az 514 az abszolút reális,
hát nagyon
lehet.
Nagyon komoly energiamenedzsmentnek kell lennie, hogy tudja tartani ezt a kitűzött célt. Ez hozzátartozik, és ugye a piacon még mindig vannak olyan elektromos autók, amelyek nem rendelkeznek ezzel, de inkább erre van szükség, hiszen akkor lehet növelni a hatótávot, hogyha van egy rendes elektronikai felügyelet e fölött. Nyilván a sajtóanyagban sehol sem találtam, tehát lehet, hogy te tudod, hogy a kilométerre vetített fogyasztás az hogy fest az autónál. Tehát ha jól tudom, a Hyundai-nál olyan 13-14 kWh-s 100 kilométeres átlagfogyasztás szokott lenni.
Igen, itt mi most a normál használatnál tényleg, amikor abszolút úgy használtuk, mint egy normál autót, itt az átlag az ilyen 16,5 és 18 között jött ki, tehát
az
a 13,4 az,
felső
az
része,
nem.
Igen, a fogyasztási, igen, az nagyon jó még.
De mondom, ez abszolút a normál használat mellett volt, és úgy, hogy azért nem figyeltünk oda arra, hogy gyorsítunk, voltak benne erősebb előzések, gyorsítások, tehát tényleg egy normál használat mellett mondom ezt az eredményt. És egyébként a töltés szokott még ugye a nagy,
igen,
kérdés
ezt akartam
lenni, hogy hogyan lehet tölteni ezt az autót, milyen gyorsan. Ugye itt ez egy 400 voltos technológia egyébként, és a gyors töltőn ki is próbáltuk, tehát ezt azért mondom, mert abszolút tesztelt történet. Ionity nagy teljesítményű gyors töltőnél álltunk meg tölteni, és 100 kW fölé tudott menni, tehát 100 kW fölött valamennyivel fel tudta venni a töltést az autó, úgyhogy egy 22 perces megállónk volt, konkrétan mert ittunk egy kávét, meg mosdóbál mentünk, és az pont 22 percbe telt, mert ezt figyeltük, és az alatt 61%-ra tudtuk feltölteni a majdnem nullán lévő autót, úgyhogy és szerintem hozzá, viszonylag tegyük, gyorsan lehet.
Tegyük hozzá, hogy a 100% nem is szabad feltölteni, tehát 80%-nál általában tanácsos befejezni, tehát akkor majdnem ott voltatok a cél egyenesben.
Igen, a gyár igazándiból a 41 percet mond arra, hogyha egy 100 kW-os DC gyors töltőn 10-ről 80%-ra szeretnénk feltölteni, és 100 kW-ot tud ugye ilyenkor felvenni az autó.
És még egy mondatot ugye a magához, az elektronizáláshoz, ez az autó azt is tudja, amit eddig nagyon kevés konkurense, hogy képes árammal ellátni a környezetét. Tehát igen, ugyanolyan módon, ahogy a nagyok, ugye a márka családon belül, mert van még már erre persze precedens, lényegesen nagyobb és fejlettebb technológiai autóról beszélek. Szóval a Kona EV is tudja azt, hogy ha egy kempingbe megérkezik egy család, akkor simán rá tud dugni egy külső fogyasztóval, televíziót, kisebb rezsót, mi egyebet, lámpát, tehát komfortosá tudja tenni az életét.
Igen, van ugye a hátsó üléssornál is egy 220-at csatlakozó, tehát mondjuk egy laptopot is tudunk menet közben is akár tölteni, és egyébként a kifele töltéssel pedig 3,6 kW-ig lehet kifele tölteni, és egyébként csak egy életszerű helyzetet mondjak, ez is egy kipróbált, pont most jelent meg a cikk egyébként az egyik elektromos autózással foglalkozó portálon, egy áramszünet, egy 6 órás áramszünet, amikor az elmű mondjuk valami rendszert frissít, vagy szerel, vagy nem tudom, és hát ilyenkor már azért a hűtőládába leolvadnak a kaják, ami bent van, és előfordult az is, hogy szeretnél otthon dolgozni, a laptop működjön, a hajszárító működjön, stb., vagy az ebédet meg kellene főzni, és 6 órát nem volt áram a házban, és egy Hyundai-ról, egyébként Ioni 5-ösről, nem Konáról, de ugye ugyanazt a teljesítményt tudja ez az autó is kifele tölteni. Látták el a használatot, tehát megfőzték az ebédet, a rántott hús megsült, az a krumplipüré megfőtt, közben ment a laptop, a telefontöltő, és minden, amire akkor szükség volt a házban, és egyébként 99%-ról 96%-ra csökkent csak le az akkumulátornak a teljesítménye 6 óra használat alatt. Most ez nem mondom, hihetetlen, hogy erre kell beállni, hogy az ember az autóról töltse a házat, azért ez nem élet, de ki lett próbálva, és működik.
Nem beszéltünk össze, de jó, hogy ezt mondtad, mert képzeld el, nemrégiben nálunk a hétvégi házban volt 6 órás leállás, és hát én vettem még itt a Covid előtt jó előrelátóan egy nagyon komoly német gyártányú agregátort, ami több 100 000 forintba került egyébként, és ez alatt a 6 óra alatt tökéletesen működött, de legalább 5,5 liter üzemanyagot, benzint, 100-as pöfögött el, és összesen csak a hűtő tudta meghajtani, mert 1,5 kW-os a teljesítménye. Tehát milyen messze van ettől a Kona EV-től? De, ahogy ígértem az elején a Felcomban, érdemes beszélni az elektronizálásról. Elképesztő sok asszisztenciát tett bele a gyártó, alapban is, persze vannak opciós dolgok. Nekem az egyik legfontosabb, ami megmaradt az emlékezetemben, amikor megismertem az autót, a távirányítású parkoló. Hát azért ez még nagyon-nagyon nem általános még a prémium szegmensben sem.
Igen, és ebben a kategóriában, ugye ez a B-szegmensű crossover vagy SUV kategóriában azért nem általános a parkolóasszisztens, ugye ez abszolút a kulcsról vezérelve tudja beparkolni szűk helyekre az autót, illetve
tehát
kiparkolni.
Tehát kiszáll az ember is távolból
irányítja. Igen, távolból kulcssal. Egyébként, ami még ebben a Konában újdonság, és eddig ez a kategória nem kapta meg ezt a digitális kulcs fejlesztést, ami pedig abból áll, hogy tulajdonképpen okostelefonról, okos óráról is lehet indítani, leállítani, bezárni, kinyitni az autót, és egyébként ezt a családtagokkal is meg lehet osztani, tehát plusz még 3 készülékre rá lehet tenni ugye ezt az applikációt, és akkor gyakorlatilag kulcs használata nélkül tudjuk az autót használni. Úgyhogy ez is például egy olyan fejlesztés vagy újdonság, ami eddig nem volt benne, és egyébként a vezetés támogat rendszerek arzenáját kapta ez az autó, ugyanúgy például csak, hogy néhányat említsek a nagyon sok közül, a legfejlettebb autópálya asszisztens is megkapta, ami egyébként ugye lassít is, bele is fékez, hogyha az adott helyzet azt adja, és ugye tartja a beállított kilométert, a sávváltásnál is egyébként beavatkozik, tehát tulajdonképpen ez az önvezető autóknak a magasabb szintje felé
ez a kettes szint
vezeti.
Egyébként.
Ez a kettes szint, igen, de ugye ez vezeti egyre fejlettebb szinten tovább az önvezetés felé az autókat.
Mielőtt rátérünk a Santa Fe-re, még akkor pár mondat a külsőről, mert nagyon megéri. Az új Kona EV meggyőző formai változáson ment keresztül, bár meghagyott egy csomó stílus egyet az előző modellből. Nekem egyébként, ami nagyon lejön, az első hátsó traktus változása, a fényszórók formája, maga az orkik alakítás és az aktív légbeömlő nyílás megléte.
Igen, ugye itt az aktív légbeömlő nyílás és az elektromos autónak a hűtésrendszere miatt szükséges, ugye? Úgyhogy ez adja magát. Egyébként a design nagyon sokan azt mondják, hogy megosztó, mert nagyon markáns egyébként. Szerintem robosztusabbnak
szerintem
tűnik, mint a képeken. Én azt gondolom, hogy ezek a keskeny lámpák, pixeles lámpák, ami egyébként
hivatos,
már az Ioniq 5-be megérkezett, ez egy szerethető, nagyon, nagyon jó design elem, úgyhogy az autó nem lett annyira markáns vonalakkal megalkotva, mint mondjuk a Tucson, ami egyébként szintén egy nagyon látványos modellje ugye a Hyundai-nak. Itt a Kona egy kicsit talán visszafogottabb, de egyébként egy nagyon sportos, vagány forma, érdemes megnézni.
És szerintem európai stílusú, messze van a távol-keleti ízlésvilágtól, ami nagyon-nagyon fontos fegyvertény. Tehát Santa Fe, áttérve a nagy testvérre, ez is egy SUV, SUV, és ez egy elképesztő modell, elképesztő átalakuláson esett át. Említettem, hogy hamarosan találkozni fogunk a magyar utakon is. Ez még persze néhány hónap, hiszen 2024 elején kezdik el árusítani több földrészen is, így kerül majd Magyarországra valamikor jövő év elején. De hát azért érdemes bemutatni, hiszen nem sokára majd esetleg már a kedves hallgatók autó iránt érdeklődők is találkozhatnak vele a megrendelési lehetőséggel. Milyen autót kap az, aki egy ilyen méretbe szeretne ülni?
Nagyon érdekes a Santa Fe története. 23 éves múltra tekint vissza ez a modell a Hyundai életében, ez az 5. generáció lesz egyébként, és ez most mindenben teljesen más, mint az előd modell volt. Ha megnézi valaki a jelenleg futó Santa Fe-t, ami egyébként szintén egy viszonylag friss modell, és ahhoz képest ezt a Santa Fe-t, hát olyan, mintha semmi köze nem lenne a kettőnek egymáshoz, és ez valóban így is van. Teljesen új formaterv, egy nagyon kocka, nagyon robosztus, nagyon-nagyon súvos megjelenésű autóról van szó. Ugye az a Hyundai térhódítása Amerikában a Santa Fe modellel kezdődött egyébként annó, úgyhogy ez egy nagyon érdekes vállalás. Itt Európában kevesebb fut az utakon egyébként, de nagyon érdekes és különleges dizájnnal jön, nem Hyundai-os, tehát nem hasonlít se a Tucsonra, se a Konára, úgyhogy nem lehet ilyen egységes dizájn elvet mondani, de nagyon európai a stílusa, és nagyon-nagyon robosztus a megjelenés ennek az autónak. Ugye két motorváltozat lesz Magyarországon elérhető, ez azért fontos, az 1.6-os TGDI benzinmotor egy hibrid hajtással kombinálva, és ehhez egyébként ugyanehhez a motorhoz társított plug-in hibrid hajtáslánccal lehet majd megrendelni ezt az autót, és körülbelül március végén talán már itt lesz.
Miért nem kapja meg Magyarország azokat azt a 2,5 literes TGDI motort, amelyet az Egyesült Államokba és Koreába is forgalomba hoznak?
Itt a CO2 kibocsátás lehet az oka. Ugye az Európai Unióban minden egy kicsit más, szerethető vagy nem szerethető, ezzel ne vitatkozzunk, vagy ne kezdjünk el beszélgetni, mert akkor nagyon sokáig itt kellene ülnöm, de a CO2 kibocsátás miatt itt ezeket a kisebb löket térfogató motorokat dobják piacra, illetve ilyenkor az is szokott lenni a szempont, hogy mi az, amiből a legtöbb fogy a piacon, mire van igény. Nyilván a 2.5-ösből is lenne vevő, de úgy döntöttek, hogy ezt a két motorváltozatot hozzák.
Az új Santa Fe-be ugyanazok az elektronikai eszközök kerülnek be, mint amit a Kona EV-n is említettél. Még egy-két extra is rendelhető hozzá. Nagyon különleges a műszerfala, a kétszer, nem tudom, 12,5-szoros hajlított kijelzőtől kezdve mindent megkap, tehát elképesztő a felhozattal. Egyébként az előd modellben egyszer mi ketten ültünk, emlékszem rá egy bemutatón, és leesett az állam, mert össze lehetett vetni egy európai konkurensével, teljesen ugyanaz a specifikációja volt, csak közte volt vagy 6 millió forint különbség lefelé. Tehát, hogy elképesztő dolgokat tud produkálni egy gyártó, hogyha van szürke állomány, meg persze van hozzá tehetség. Van a tarsajodban még néhány újdonság, maradt még 2 percünk, sorolt föl, mi várható?
Jó, egyébként a Santa Fe-ben ez a domború műszerfal, ez valami zseniális, úgyhogy erre nagyon kíváncsiak vagyunk, meg tényleg a vezetés támogató rendszerekben is rengeteg olyan újdonságot kapott, és ami nagyon nagy érdekesség még benne, ez az óriási nagy csomagtér ajtó, amit gyakorlatilag egy ilyen megnövelt nyílás, ahol tényleg szabadidős programot lehet tervezni,
pecezni
lehet
onnan,
tehát igen. Úgyhogy nagyon sokat változott, és még gyorsan kettő mondatban elmondom, hogy azért lesznek még újdonságok. A még friss dizájnú és nagyon sikeres Tucson is kap egy nagyon erős faceliftet egyébként, dizájnváltozás is lesz benne. És érkezik két új elektromos modell, az egyik, amit nagyon szeretnék kiemelni, a Casper, ami egy picike elektromos autó lesz, és olcsóbb, sokkal elérhetőbb áru, a városi közlekedést nagyban segíthetik az ilyen típusú elektromos autók, amiket elérhetőbbek a vásárlók számára, kisebb akkumulátorral, de nagy hatótávval, 300 km körüli hatótávot ígérnek ebben az autóban is, és emellett érkezik az Ioniq 7-es, ami pedig az Ioniq sorban az 5-ös, 6-ost követi, és egy nagyobb méretű crossover formájú nagy elektromos autó lesz, úgyhogy ez is érkezik, és a Tucson facelift is.
Csóvi-csóvi Casper. Ez ügyben majd mindenképpen várunk a stúdióba, nem sokára még találkozunk, mert ez szerintem nagyon-nagyon fontos információval fog szolgálni az elektromos autózás iránt érdeklődőknek. Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók, Ördögi Ibolyát, a Hyundai Magyarországi Kommunikációs vezetőjét hallották.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.